Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. Ma egy nagyon érdekes kreatív ipari területre látogatunk el, az én személyes kedvencemre, a filmiparra. A filmekről és az itteni elhelyezkedési lehetőségekről kommunikációs és média szakemberként két interjú alanyjal is fogunk beszélgetni. Az első Haraszti Néva lesz, aki a Magyar Filmlabornál projektmenedzser és utómunkakoordinátor. Vele fogunk beszélgetni arról, hogy milyen munkába képzelhetjük el magunkat forgatáson, vagy éppen a filmes utómunkába, megkülönböztetjük az, hogy mi is az a produkciós asszisztens, az utómunkakoordinátor, vagy éppen az utómunka supervisor. Olyan titkokat is megtudhatunk, hogy például sokszor nappal vesznek fel esti jeleneteket a filmekbe, és utólag fényelik őket, de ezt nem én fogom elmondani nektek, hanem ő. Ezután Májás Zsolttal, az Open Casting produkciós igazgatójával, casting direktorjával, lényegében az Open Casting egyik vezetőjével fogunk egy mini interjút készíteni, aki röviden arról beszél nekünk, hogy mit is csinál egy statiszta, hogyan lehetünk statiszták, valamint, hogy az Open Castingnál hogyan szerezhetünk munkát kommunikációs szakemberként. Itt van velünk a stúdióban Haraszti Néva.
Sziasztok!
Ha egy kommunikáció és média szakemberről beszélünk, a filmes utómunkában elhelyezkedés nem annyira mainstream gondolat. Ugye te is itt az ELTE-n végeztél média szakot. Hogyan döntötted el, hogy te utómunkával fogsz foglalkozni?
Ez teljesen véletlenül jött. Én nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy filmes utómunka. Igazából munkát kerestem, akkor annyi volt a célom, hogy a kultúra média területén szerettem volna elhelyezkedni, valamilyen szervezkedős munka körben, illetve ahol ügyfelekkel foglalkozhatok, és ez szerint keresgéltem a kreatív.hu-n, és ott találtam egy álláshirdetést. Azt írták, hogy egy filmes utómunka stúdióba keresnek recepciós ügyfélszolgálati pozícióra valakit. És nagyon érdekesnek tűnt a leírás, úgyhogy beadtam a jelentkezésemet.
Ma ahhoz képest, hogy recepciósként kezdted, hol tartasz? Vagy ugyanannál a cégnél vagy egyáltalán?
Igen, ugyanott vagyok, most már több mint 10 éve. Igazából projektmenedzsmenttel foglalkozom, projektkoordinátornak hívják nálunk, más stúdiókban utómunkaproducernek. Ez ahhoz képest, ahol kezdtem, gyakorlatilag teljesen önállóan viszek projekteket, én tárgyalom le az ügyfélrel az árakat, a fizetési feltételeket, stb., és utána a munkát is én szervezem, és én segítek, hogyha bármit intézni kell nálunk a laborban.
Mennyire állandó a te munkád?
Teljes munkaidőben dolgozom, hétfőtől péntekig, úgyhogy az, tehát nem freelanceként dolgozom.
Ez csak a te specialitásod? Azért kérdezem, hogy a filmipar elég olyan, hogy nem mindenki ilyen állandó munkatárs.
Az utómunka stúdiókban szerintem inkább állandó munkatársakat foglalkoztatnak, úgyhogy ez a mi nagy előnyünk egyébként az én nézőpontom szerint azokkal szemben, akik a forgatásokon dolgoznak. Tehát mi havi fizetést kapunk, tehát hogy mi irodai munkát végzünk tulajdonképpen.
Ugye nagyon sok külföldi jön Magyarországra forgatni, de így az utómunka alatt, mi egy irodai munka, ti ugyanúgy tudtok utazni, vagy ti inkább Magyarország központúak vagytok?
Mi abszolút a Budakeszi úton dolgozunk. Akkor megyünk külföldre, hogyha esetleg promotálni akarjuk a céget fesztiválokon, vagy valamiért külföldre kell utazni, egyeztetni egy kinti céggel, de ez azért nagyon ritkán adódik.
A filmes utómunkák közé tartozik a vágás, fényelés, a vizuális effektek, a hangosítás, vagy éppen a finom hangolás. Ezekben a részben milyen formában van jelen egy ilyen média szakember?
Hát ez igazából közvetlenül nem kapcsolódik a médiaszakos végzettséghez, de amit egy médiaszakos tud csinálni az utómunka területén, az szerintem főleg a szervezési része a munkáknak. Tehát amikor én felvételiztem, mondjuk ez ugye nem közvetlenül kapcsolódik a médiaszakhoz, de hogy én például sokat foglalkoztam fotózással, és akkor ez azért előny volt, hogy így volt valamennyi technikai tudásom. Amilyen ügyben találkozhat egy esetleg kommunikációs szakon végzett szakember az utómunkával, tehát például, hogyha mondjuk egy hírportálnál dolgozik valaki, és videókat szerkesztenek, akkor az ugye már utómunka, reklámügynökségnél a reklámoknak az utómunkájával találkozhat, vagy egy PR-osként egy cégnél az image film utómunkájának a megszervezésében, elfogadásában, úgyhogy én így tudom elképzelni.
Mégis, hogyha kicsit jobban visszatérünk a te munkádhoz, az ilyen koordinátori feladatokhoz, nálad mennyi az ilyen üres járat itt most? Arra értem, hogy én például statisztálni szoktam, és ugye ott vannak a statiszta koordinátorok, és ezzel meg tudtam figyelni, hogy ezzel forgatásokon náluk vannak üres járatok, amik várjuk, hogy tudod, elkészüljön a felvétel, meg ilyenek. Ez az utómunka koordinátornál is megjelenik?
Nálunk nem egyáltalán, mert ugye ez igaz, hogy aki forgatáson dolgozik, az a sok időt tölt várakozással, de ők általában ugye egyetlen projekten projekten dolgoznak egyszerre, mi pedig egyszerre 4-6-8 projekten dolgozunk, tehát hogy amikor leteszem a telefont az egyik projekttel kapcsolatban, akkor fölveszem a másikkal kapcsolatban.
És így, hogy te egy koordinátor vagy, mennyire kell értened a különböző utómunka folyamatokhoz?
Szerintem értenem kell őket, de úgy nem kell értenem hozzá, hogy meg is tudjam csinálni őket. Tehát nekem az igazából a feladatomnak egy nagyon fontos része, hogy közvetítsek a technikusok és az ügyfelek között. Tehát, hogy én tudjak úgy beszélni a folyamatokról, hogy azt az ügyfelek értsék is. Illetve tudjam úgy utána közvetíteni a technikusoknak úgy, hogy én jobban értek hozzá, mint az ügyfél.
Ez van akár valamilyen tipped, aki mondjuk ezután az interjú után ilyen utómunkával akar dolgozni, hogy mik azok az ilyen bevett akár szófordulatok, amikre itt lehet gondolni, hogy egyszerűbben el lehet magyarázni vele a dolgokat?
Hát szerintem ezt sehol máshol nem lehet megtanulni, mint egy utómunkastúdióban. Hát nyilván az a lényeg, hogy minden kevesebb érthetetlen fogalmat használjon az ember, hogyha úgy látja, hogy a másik azt nem feltétlenül érti. De azért aki a filmesek azért úgy nagyjából szokták ezt érteni.
Mennyire fontos nálad az utómunkában a nyelvtudás? Úgy el tudom képzelni, hogy a forgatáson fontosabb lehet, hogy folyamatosan ugye a külföldiekkel akár beszéltek, és ez az utómunkában ugyanúgy megvan.
Igen, szerintem nagyon fontos angolul tudni alap, már csak ugye a külföldi ügyfelek miatt is. Abszolút az angol a kommunikációs nyelv, és egyébként az utómunkában nagyon sok kifejezés is angolul van.
Mégis, hogy jobban belelássunk, hogyan képzeljük el egy napod, mikor reggel bemész a magyar filmlaborba? Miket csinálsz? Miből áll?
Mondjuk vegyünk egy forgatási napot, amikor mondjuk filmre forgatnak, tehát a labor részlegünket dolgoztatják, de közben mondjuk csináljuk az utómunkáját egy digitálisan forgatott filmnek, akkor bemegyek, megkérdezem a kollégákat, hogy rendesen megérkezett-e az anyag, hol tartanak éppen a kával, megnézem ugye az e-maileket, milyen kérések érkeztek, majd utána a másik projekttel kapcsolatban hátraszaladok a digitális stúdióba, ott is megkérdezem, hogy éppen mi a helyzet, látom, hogy jött egy árajánlatkérés, akkor azzal elkezdek foglalkozni, de közben a labor részlegről beszalad valaki, hogy kérdezzem meg ezt és ezt az ügyféltől, mert addig nem tudnak tovább haladni. Aztán mondjuk a filmintézetből a központtól hívnak, hogy a filmio.hu-ra fel kell tölteni valamelyik filmet, és hasonló feladatok így váltogatják egymást.
Pontosan honnantól kezdődik el a ti munkátok? Mert ugye most már azért nem annyira tiszta, hogy mikor kezdődik a film utómunka és a forgatás közt ilyen gap.
Igen, így van, ebben igazad van. Hát igazából szerintem onnantól kezdődhet a mi feladatunk, hogy lementjük a forgatott anyagot. A forgatás első napjától kezdve mi már részt veszünk a munkában, hogyha digitálisról van szó, ha meg filmről, akkor nyilvánvalóan ugye elő kell hívni azt a negatívot, tehát nélkülünk nem is látják, hogy ők mit forgattak. És hát ugye nagyon fontos, hogy mi már az előkészítésben is részt vegyünk, főleg például, hogyha digitális trükkökről van szó, mert ugye ez a film látványvilágának a megtervezéséhez hozzátartozik, hogy a VFX-eket is megbeszéljük.
Ugye, mint mondtad, ti nálatok előhívják ezeket a filmszaragra vett felvételeket, amire amennyire tudom, már annyira azért nincsen példa. Uh-huh. Mégis szerinted mi értelme van filmszaragra, filmre venni a filmet, hogyha azért mostanában a precedens, hogy így is digitálisan vágják?
Igen. Egyébként most éppen volt egy BBC sorozat, amin dolgoztunk, amit filmre vettek, ami elég meglepő, hogy egy tévéfilmet filmre vesznek, illetve lesz most is egy francia film, éppen most egy amerikai filmen dolgozunk, úgyhogy azért van filmre forgatás, nyilván sokkal ritkább, de azt szokták mondani, általában ezt az operatőr és a rendező akarja, hogy filmre forogjon egy film, mert azt mondják, hogy egészen más a látványvilága, tehát sokkal élőbb, sokkal valóságosabb, hogyha filmre veszik föl.
Nagyon sok ember dolgozik egy filmben. Itt vannak például a fotósok, vagy akár akik a sajtó social médiát egyengetik. Nekik van közük az utómunkához, vagy ők inkább egy külön részleg, esetleg a forgatáshoz tartoznak?
Ők nem az utómunka része.
Akkor ők mik?
Hát ugye, aki a social media részét intézi, ők a marketinghez tartoznak, általában vagy a gyártócégnek, vagy a forgalmazócégnek dolgoznak. A fotósok pedig, hát a gyártócég alkalmazásában dokumentálják a forgatást, és aztán marketing célokra használják föl az általuk készített fotókat.
Főként itt az utómunkáról beszélünk, mi ahogy te abba dolgozol, de mégis tudnál mondani pár példát, hogy mennyire más egy kommunikációs szakember munkája a forgatás alatt, hogyha akkor dolgozik, és nem az utómunka idején.
Most gondolkodom, hogy miben tudok elképzelni egy kommunikáció szakembert. Például ugye a marketingben tud ugye besegíteni, hogy szervezi a filmnek a sajtó megjelenéseit, már forgatás közben esetleg. sajtóközleményeket, ilyesmi. Illetve hát a gyártásban tud ugye besegíteni esetleg a producer asszisztenseként, vagy a gyártásvezető asszisztenseként.
Mit csinál egy ilyen asszisztens?
Egyeztet mindenkivel az emberek szállítását, a szerződéseket, a mindenféle beszerzési feladatban tud besegíteni. Igen, tehát az adminisztrációban és a szervezésben.
Egy forgatás alatt dolgozó koordinátor és egy utómunka alatt dolgozó koordinátor munkájában mennyiben különbözik?
Ugye vannak a produkciós asszisztensek vagy produkciós koordinátorok, akik a gyártócégnek dolgoznak, ők nagyon sok feladatot kapnak a forgatás alatt, és hát az nagy különbség, hogy ők minden részleg munkáját át kell, hogy lássák a forgatás alatt, és hát az ő munkaidejük az olyan 14-16 óra naponta nagyjából, egy nagyon megfeszített 1-2-3 hónapos periódusban. Az utómunka koordinálás pedig annak is van két válfaja, az egyik az, amit én csinálok, hogy egy stúdióban koordinálja a munkát, illetve van az utómunka supervisor vagy koordinátor, aki a produkciónak dolgozik, és ő tartja a kapcsolatot a különböző utómunka stúdiókkal, mert nem mindig egy helyen történnek ezek a folyamatok, tehát van a hangstúdió, van a képi utómunkát végző stúdió, például mi, illetve van a VFX stúdió, akik csak és kizárólag digitális trükkökkel foglalkoznak. És ő jelen van a forgatáson is, tehát ő nagyon figyel arra, hogy minden annak érdekében történjen, hogy az utómunka aztán simán menjen.
Ugye már mondtál egy lehetőséget, hogy te találtad meg a munkát, de hogyha valaki csak így elképzel, hogy hát én most filmbe akarok dolgozni, de nem tudom, hogy kezdjem el, hol keressen, hol lehet ilyen munkát kapni, kiket kell ismernünk?
Hát szerintem gyártós cégeket érdemes megkeresni, így főleg a nyári időszakban, mert akkor szokott leginkább szakember hiány lenni, és talán elkél a segítség. Az sem rossz, hogyha valaki olyan iskolát végez, ahol esetleg olyan tanárok vannak, akik meglátják bennük a tehetséget, a dolgozni akarást, és akkor ők tudnak nekik segíteni abban, hogy hol tudnak elhelyezkedni.
Vannak esetleg gyakornoki programok akár a Magyar Filmlabornál?
A Nemzeti Filmintézetnek vannak gyakornoki programjai. Én úgy tudom, hogy ők támogatást adnak iskoláknak ahhoz, hogy szakembereket képezzenek. Ez egy viszonylag új dolog, pár éves.
És szerinted mennyire fontos ez az előképzettség? Mármint, hogyha én elképzelem a filmipart, akkor én kicsit úgy látom, hogy ha előképzettségnél, mármint az ilyen egyetemnél akár fontosabb az, hogy csináld, és legyen portfóliód, és tényleg dolgozzál.
Igen, ez igaz, és ugye általában alulról kell kezdeni. Mert azért ez, tehát egy-egy forgatás mondjuk 35 nap, az alatt nagyon fontos, hogy mindent fölvenjenek, és tökéletesen vegyék föl, tehát nem bíznak rá akárkire, akármilyen feladatot.
Mégis szerinted ad bármi pluszt, hogyha valaki elvégez egyetemen, akár hogyha a média felől akarja megfogni ezt a munkát, akár hogyha a film felől egy film, akár alap vagy mesterszakot?
Szerintem mindenképpen nyilván, hogyha valaki tisztában vagy bizonyos fogalmakkal, azért, hogyha ismeri az alkotókat, tehát van egy alapműveltsége a filmgyártás területén, szerintem az mindenképp segíti a beilleszkedést.
Ha mégis ugye nálatok akarunk dolgozni, mármint a Magyar Filmlabornál, akkor milyen lehetőségeink vannak, és hogy tudunk hozzátok jelentkezni?
Hát ez nehéz, mert nem nagyon vannak olyan képzések, amik nálunk végezhető munkákra készítenek föl. Úgyhogy az álláshirdetéseket érdemes figyelni, és ha valaki mondjuk hobbiból szeret videókat vágni, szerkeszteni, és már van valamennyi tudása utómunka szoftverekről, az mindenképpen előnnyel indul. Tehát, hogyha valakinek gyakorlati tudása van, általában az jelent előnyt.
Mégis mik ezek a munkák, amire képzések nem tudnak felkészíteni?
Például a digitális technikusi munkakör, vagy a restaurátorokat szoktunk nagyon gyakran keresni, illetve hát az utómunka koordinátori pozíció is olyan, hogy bizonyos képességek kellenek hozzá, de ezt ott tudod megtanulni.
Nagyon sok filmen dolgoztok, természetesen. Mi volt számodra a legemlékezetesebb ilyen filmélmények így az utómunka során?
Én olyan filmeket, vagy olyan projekteket kedvelek általában, amik nem annyira ismertek egyébként. Bár ezek közül talán a legismertebb, egyik kedvenc produkcióm az a Brazilok című film volt, vagy nagyon szerettem a Lajkó a cigány az űrbent. Ami nekem így nagyon emlékezetes volt, az a Pálffy Gyurinak a Szabad esés című filmje, méghozzá azért, mert az volt nekem így az első önálló projektem, és a filmbemutatón kihívtak a színpadra, ráadásul úgy, hogy egy Elvis imitátor volt a konferencié, és miközben énekelt, én ott álltam a színpad közepén nagyon sokáig, mert míg a következő nevet szólította, addig éppen énekelt, és ketten áldogáltunk ott, úgyhogy mi voltunk igazából a listán az utolsók, akik a vége főcímen szerepeltünk, de mindig hátulról kezdik ugye a felsorolást. És ő szerintem akkor még nem annyira gondolta át, hogy aztán a végén be kell majd gyorsítania, és éppen a főszereplőkre maradt a legkevesebb idő, például Molnár Piroskára. Minden esetre a bemutatón ezután nagyon sokan odajöttek hozzám gratulálni. Mert hogy sokáig látták, hogy ott állunk, úgyhogy megjegyezték, hogy nekem gratulálni kell.
Volt már olyan akár színész, rendező, akivel találkoztál, és valami jó élmény volt, vagy meglepett a karaktere?
Ugye az nagy élmény volt, amikor például Szabó Istvánnal találkoztam, ugye most az Árujelentés című filmért csinálta például nálunk, és nála nagyon meglepett jó értelemben, hogy ő egy iszonyatosan udvarias úriember, mindig mindent megköszönt, úgyhogy ez ilyen nagy megtiszteltetés volt.
Amúgy, ha már egy filmekről beszélünk, látsz valami különbséget a magyar és a külföldi filmek utómunkájában? Mármint nem tudom, akár stílusban, hogy mit kérnek tőled.
Nem sok különbség van, tehát ugyanaz az a munkafolyamat. Nyilván az, hogy a külföldiekkel főleg e-mailben egyeztetünk, ez egy kicsit más, és a magyarok pedig bejönnek személyesen, sokkal többet beszélünk telefonon, ez az én munkámban különbség. Tehát a külföldiekkel talán így pontosabban megbeszéljük a technikai részleteket éppen a távolság miatt, meg a módosítási lehetőségek szűkössége miatt.
Mennyire jellemző a csúszás az ilyen filmeknél?
Hát nagyon jellemző, és ugye mivel a csúszásnak az a következménye, hogy nekünk lesz kevesebb időnk a befejezésre, hiszen a bemutató és a fesztivál dátuma nem szokott változni, ugye mi vagyunk beszorítva általában a vágó és a mozi bemutató közé, úgyhogy ez egy nagy nehézsége szerintem az utómunkának, hogy nekünk kell behozni másoknak a csúszásait.
Mi történik, ha nem tudjátok behozni ezt?
Szerintem ilyen nem nagyon történik. Tehát, hogy akkor bent vagyunk hétvégén, bent vagyunk éjszaka. Én még olyannal nem találkoztam, hogy elcsúsztattak volna egy bemutató időpontot, mert nekünk kevesebb lett az időnk.
Mennyire tudod így igazából a saját idődet menedzselni, hogy van, amikor egy hétvégén meg éjszaka is hirtelen bent kell maradni, mert ez történt?
Hát ez azért ritkán fordul elő szerencsére, de azt tudom, hogy ha kezdődik egy forgatás, akkor szabaddá kell tennem magam este és hétvégén is, hogyha bármi van, akkor elérhető legyek. Illetve, hogyha egy ilyen eset áll elő, hogy kevesebb időt hagynak nekünk annál, mint amit mi előre mondtunk akkor. De azért ez szerencsére ritkán fordul elő.
Hány filmen dolgoztok egyszerre? Szóval hogy képzeljük, hogy hány forgatás miatt kell úgy akár havonta így fennmaradnod?
Hát szerintem havi egyszer fordul elő mondjuk, hogyha így átlagban nézzük, és azért nem én vagyok az egyetlen, aki ezt csinálja, tehát többen viszünk fejenként több projektet, úgyhogy nem minden feladat rám hárul szerencsére, tehát ez teljesen hullámzó van, hogy valamelyikünk túlorázik, a másiknak éppen szinte semmi dolga nincsen, van, hogy nyáron tényleg így lógatjuk a lábunkat, mert mennek a forgatások, és éppen nem igazán van dolgunk. A legkeményebb időszak az általában a karácsony előtt szokott lenni, mert mindenkinek akkor jut eszébe, hogy most mindent be akar fejezni így évvége előtt.
És mennyire gyakori nálatok viszont, ha már túlórázás, akkor ránkelés, mert ugye forgatás, de elég durva időpontokba is fel kell kelni, hogy oda juss és fény legyen, és minden.
Hát szerencsére nekünk nem kell ehhez alkalmazkodni, mert ugye hozzánk a forgatás után érkezik be az anyag. Ha azt kérik, akkor nekünk inkább későn kell kezdeni, vagy igazából másnap, de akkor úgy nagyjából mi osztjuk be magunknak az időt. Ez egyébként, amit mondtam, ez nem jellemző a labor részleg dolgozóira, ők reggel 6-7-kor kezdik a munkát, mert a gépek felfűtése és a negatív hívás előkészítése az egy ilyen 3 óra naponta körülbelül.
Mennyire fogják ilyenkor a rendezők, az operatőrök a kezeteket, hogy mennyire vannak ott veletek ilyenkor, hogy képzeljük el, hogy ott ül mögötted akár a rendező, akár az operatőr, hogy ne ezt így vágd meg, vagy hogy nem tudom, utómunka folyamatban, hogy így akarom a fényelést, vagy csak az elején megmondja, és a végén azt mondja, változtass.
Hát ugye a forgatás alatt ők mind a ketten kivannak reggeltől estig a forgatáson, úgyhogy akkor nem sokat találkozunk velük, bár néha bejönnek vetítésre. Ha negatív hívásról van szó, az operatőrrel nagyon szoros kapcsolatban szoktunk lenni, illetve az úgynevezett muszterkészítéssel kapcsolatban is veleegyeztetünk, ez ugye a forgatott anyagból megtekintő készítése, illetve a vágáshoz készítünk elő nekik anyagot, és az, hogy nézzen ki, az fontos szokott lenni az operatőrnek. Hát a vágás az ugye a rendező és a vágó nagyon szoros együttműködése hónapokig, úgyhogy ők abszolút ketten vannak olyankor, és együtt dolgoznak. Mi a fényelésben szoktunk részt venni, és azt a operatőr és a kolorist csinálják együtt. Tehát ők napi 8 órát bent ülnek a vetítőteremben, a sötétben, és együtt dolgoznak.
Ugye nem mindenki neve kerül fel a stáblistára a filmek végén.
De...
Nem, a statisztáké például nem. Nekünk alá kell írni egy joglemondót, mert ugye rengeteg statisztát használnak ugye minden forgatáshoz, és ezért akartam pont kérdezni, hogy például egy utómunka koordinátor, aki valamilyen szempontból kommunikáció szakember is, akkor a te neved felkerül.
Igen, a mi nevünk minden esetben felkerül, mi tőlünk szokták is kérni, hogy adjuk le a listát, hogy ki milyen pozícióban vett részt.
Volt már olyan, hogy valaki nem akarta egy filmhez hozzáadni a nevét?
Volt olyan, igen. Hát általában azért, mert az ő megítélése szerint nem sikerült annyira jól, és akkor ezért nem szerette volna.
Veled már történt ilyen?
Velem nem. Igazából főleg, mivel én szervezéssel foglalkozom, nem a kreatív részével, ezért nekem igazából mindegy, hogy milyen minőségű az a film. Természetesen örülök, hogyha egy díjnyertes alkotásban vehetek részt.
Tudsz esetleg valamilyen szakmai titkot megosztani velünk?
Hát nekem most egy olyan szakmai titok jutott eszembe, ami nem az én munkámmal kapcsolatos, de hogy nem tudom, hogy tudja-e bárki, hogy nagyon sokszor az éjszakai jeleneteket nappal veszik föl igazából, és hogy azt utólag utómunkában, fényelésben oldják meg, hogy éjszaka legyen belőle.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Hát szívesen.
Most pedig át is sétálunk az Open Casting székházába, ahol Májár Zsolttal készítünk interjút. Mit csinál egy statiszta?
Mit csinál egy statiszta a forgatáson?
Igen. Mi ez a statiszta munka?
Szereplők mögött elhelyezkedő embereket hívjuk statisztának. Ennek vannak különböző válfajai, vagy típusai. Akik közvetlenül a szereplők mellett körülöttük vannak, ők a kiemelt statiszták, tehát ők adott esetben felismerhetők is, amit csinálnak, teljesen tisztán látszik és érzékelhető. Adott esetben még egy jelenet róluk is indulhat, vagy róluk is szólhat. A hátrébb lévő emberek pedig a sima statiszták, akik kitöltik az űrt úgymond, hogyha a kamera látószöge arra fordul, akkor lássuk, hogy ott van egy mozgás, de ők nem élesek, tehát ők nem feltétlenül felismerhetők, és úgy mozognak és teszik azt, amit éppen az asszisztencia kér.
Kik és hogyan lehetnek statiszták, hogyan lehet erre jelentkezni?
Igazából statiszta bárki lehet. Aki szeretne ezzel foglalkozni, annak az a tanácsom, hogy minél több olyan céghez regisztráljon be, amelyik megbízható, a neten ennek utána lehet keresni, akinek vannak munkája, és aki jó feltételeket kínál, és legálisan foglalkoztatja őket, oda érdemes beregisztrálni. Általában azok a jó cégek, akik nem kérnek regisztrációs díjat, vagy nagyon minimálisat, és látszik a honlapjukon, hogy sok munkájuk van, tehát ebből azért lehet arra következtetni, hogy ők megbízhatók, érdemes utána olvasni. A korosztály az 0-tól 100-ig, tehát bárki jelentkezhet. Igazából képzettség nem kell, ami fontos, az a megbízhatóság, és vannak olyan egyértelmű sajátosságok, amit nagyon gyorsan meg lehet tanulni, hogy mi a dolga és a feladat a statisztának, és hogyan és mit érdemes csinálni ahhoz, hogy ez kényelmesen tudjon működni. Még egy mondatban annyit, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy kétféle ember van, akinek ez nagyon megy, tehát nagyon szereti, mert ugye ez hosszú és fárasztó munka, tehát ez tényleg egész napot vagy egész éjszakát is igénybe vesz, sokszor nagyon sok várakozással és nagyon sok kényelmetlenséggel, de van, aki ezt a milliót nagyon szereti és bejön neki, viszont vannak olyanok, akiknek nem. Tehát ez gyorsan ki fog derülni valószínűleg, hogy fekszik-e ez a dolog valakinek, vagy sem.
Mondtad, hogy te ennek a casting széknek úgymond az egyik irányítója vagy, egy média és kommunikációs szakember mit csinálhat egy ilyen cégnél? Hogyan helyezkedhet el?
Igazából a mi munkánk nagyon összetett, és az új típusú szabályozásra, illetve ebben az új típusú világban nem is látszik kívülről, hogy mennyire összetett. Úgyhogy nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert kvázi, tehát az első lépés az, hogy van egyfajta kommunikációnk a megrendelők felé. Tehát már ott fellép egy olyan igény, hogy az a személy jól tudjon kommunikálni, aki a megrendelővel tartja a kapcsolatot. Utána a következő, hogy a kollégák, akik egyeztetnek a majdani szereplőkkel, akár színész, akár statiszta, akár táncos, legyen az bármilyen szereplő, ott van egy újabb kommunikációs lépcsőfok, ami nagyon fontos, hogy jó legyen, hogy minden információt átadjunk, és minden információt be tudjunk fogadni a másik oldalról is, ahhoz, hogy ez tényleg egy zökkenőmentes együttműködés legyen. És kommunikáció belép akkor is, amikor kint vagyunk a helyszínen, és az asszisztenciával együttműködve közösen levezényeljük azt, hogy ezek a forgatási napok minél zökkenőmentesebben lemenjenek. Nagyon nehéz erre a kérdésre miatt válaszolni. Ezeknek a különböző feladatköröknek különböző aspektusai vannak. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez személyfüggő. Ugyanúgy, amikor azt mondom, hogy valakinek vagy megy a statisztálás, vagy nem, itt is azt kell megtalálni, hogy az adott ember, aki ezzel szeretne foglalkozni, annak ez megfelelő, ez a munkakör, kielégíti-e és boldoggá tudja tenni az, amit igazán csinál. Tehát lát-e benne, nem tudom, perspektívát, vagy nem tudom, mi a jó kifejezés erre.
Kell bármilyen képzettség, hogy egy ilyen casting cégnél dolgozzunk?
Vannak olyan feladatkörök, amihez adott esetben kell képzettség. Ez a képzettség nem feltétlenül egy hivatalos papír. Itt is egy kicsit ilyen 22-es csapdája működik, mert kaphat valaki hivatalos papírt arról, hogy ő neki mi a végzettsége, de ha nincs valós gyakorlati tapasztalata, akkor az nem ér semmit szinte. Idézőjelesen ezt nem lehet iskolafadban megtanulni. Viszont, hogyha azt mondanánk, hogy csak olyanokat veszünk fel, akinek már van papírja, de szeretnénk, ha lenne is tapasztalata, akkor meg abban a hibába esnénk, ugye, hogy egyik oldalon sem jelenne meg az, amit igazából szeretnénk. Szóval én azt gondolom, hogy az elsődleges dolog az, hogy valakin látszódjon az, hogy ő ezt tényleg akarja, szeretné csinálni, és hogy fekszik neki az adott munka. Nagyon fontos legyen, hogy legyen tapasztalata. Jó, hogyha van erről papírja, de a tapasztalat is az elszántság, amivel általában ebbe az iparágba bekerülnek az emberek, az a legfontosabb. Sokszor nagyon-nagyon jó szakemberek van, akiknek nincs is feltétlenül papírja arról, amit csinálnak.
Hogyan lehet jelentkezni hozzátok?
Hát hozzánk bárhogy. Tehát igazából hozzánk simán lehet e-mailt küldeni, hogy valaki szívesen jelentkezne. Ha szerencséje van, és pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor szükségünk van olyan típusú emberre, mint a jelentkező, akkor gyakorlatilag azonnal belepottyanhat itt a sűrűjébe. Ha nincs szerencséje, van olyan, aki többször próbálkozott is, és nem tudom, negyedik, ötödik alkalommal talált meg pont minket úgy, hogy szükség volt rá, és azóta együtt vagyunk, és közösen csináljuk. De olyan is van adott esetben, hogy mi adunk fel hirdetést. Általában Facebookon szoktunk, és akkor ott mindig van elég jelentkező. Azt kell tudni, hogy ez nem csak nálunk, hanem mindenhol ezek a munkák periódikusak. Tehát nagyon sokszor nagyon sok munka jön be egyszerre, és akkor olyankor több mindenkire van szükség, és nagyon sokszor ez pont így leesik a megrendelés mennyisége, vagy pont előkészítő szakaszban van, amikor sokkal kevesebb segítségre van szükség, vagy kollégára. Úgyhogy nagyon-nagyon nehezen kiszámítható, és egy filmen belül is, annak függvényében, hogy milyen a forgatókönyv, milyen a film típusa, hány ember szerepel majd benne, nem ugyanannyi közreműködővel fogják levezényelni, tehát ez nagyon függ attól is, hogy egy adott film mekkora kiszolgáló személyzetet igényel igazából.
Milyen munkakörökre van legtöbbször szükség?
Igazából nagyon sokszor olyanokra van szükségünk, akik kint a forgatás helyszínén segítenek az emberek munkájának a lemenedzselésében, tehát ezt mi úgy hívjuk, hogy statiszta felügyelők kvázi. hogy amikor megérkeznek a szereplők, statiszták a reggeli helyszínre, vagy akár mondjuk a busszal való utaztatáshoz, onnantól kezdve már nagyon komoly feladatunk van, egészen addig, amíg az utolsó ember el nem hagyja a helyszínt, vagy le nem száll arról a buszról, amivel szállítottuk őket. Szóval egy kicsit mi úgy vagyunk, hogy mondjuk az elsők, mondjuk az utolsók, akik a fedélzeten megjelennek, illetve a fedélzetet elhagyják. Nagyon sokszor szükségünk van olyanokra, akik segítenek az irodában a kapcsolatot tartani a leendő munkavállalóinkkal, statisztákkal, szereplőkkel. Szerencsére ma már nincs olyan típusú probléma, hogy olyan lenne, mint egy házalás, nem mindig visszajelzők kell, veszik fel a kapcsolatot, tehát pontosan tudják, hogy mivel keresik meg őket, és arra válaszolnak. Nagyon sokszor olyan segítségre is szükségünk van, ami szakmai, adott esetben a castingok levezénylésére, operatőrként való közreműködésre, felvételre, anyagok megvágására, listák készítésére, tehát ami egy kicsit más típusú jellegű munka, mint az előtte felsoroltak.
Nagyon köszönöm.
Szívesen.
Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Remélem sok érdekességet megtudhattatok a filmiparról. A mai epizódban olyan dolgokról beszélgettünk Araszni Nívával, valamint Májás Zsolttal, hogy milyen munkalehetőségeitek vannak egy forgatáson, az utómunkában, vagy éppen egy filmes casting cégnél. Azt is megtudhattátok, hogy hogyan lehet ilyen helyekről jelentkezni. Azt tényleg, hogyha bárkit érdekel a szakma, nagyon tudom ajánlani, hogy csekkoljatok rá az Éva által is említett kreatív.hu oldalra, mert rengeteg állás lehetőséget fogtok ott találni. Valamint mi, ahogy én is statiszta vagyok, ezt tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy próbáljátok ki. Mert igazából, amikor, hogyha valójában egy statiszta sokat nem is csinál, csak legtöbbször sétálgatnunk kell egyik helyről a másik helyre, mi, ahogy mi vagyunk a tömeg a háttérbe, mégiscsak meglátjátok, hogy hogyan néz ki egy forgatás, mit csinálnak egyes emberek, és a háttérben megfigyelhetitek és eldönthetitek, vajon tényleg érdekel titeket ez a munka, és szeretnétek-e kipróbálni magatokat. Valamint, hogy egy napot rászállni egy forgatásra szerintem egész jó pénzt is ad nektek. A Médiálógus a következő két részében folytatjuk ezt a kulturális vonalat, a színház és a könyvkiadás világát fogjuk megismerni médiás szemszögből. Ennek a dupla epizódnak az első részében a Katona József Színház sajtóreferensével, valamint marketing vezetőjével fogunk beszélgetni a színházi munkákról, aztán a második epizódban már a könyvkiadásról fogunk beszélgetni, valamint arról, hogy mi is az, hogy szabadúszó szöveggondozó. Ha kíváncsiak vagytok rá, hallgassatok továbbra is. Ez volt a Médiálógusok mára, én Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.